Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvérek, hogyan szól hozzánk Istenünk igéje, Mikaiás próféta könyvén keresztül, a 6. fejezetből, az első verstől, a 7. versig terjedő ige szakaszból. Mikaiás próféta könyvéből a 6. fejezet első 7 versét olvasom közöttetek. Hallgassátok meg, amit az Úr mond, szállj perbe a hegyekkel, hadd hallják meg hangodat a halmok. Halljátok meg, hegyek, az Úr perbeszédét, ti is ősrégi alapjai a földnek, mert pere van népével az Úrnak, törvénykezni akar Izraellel. Én népem, mit vétettem ellened? Mivel bántottalak? Felelj nekem! Hiszen kihoztalak Egyiptom földjéről, kiváltottalak a szolgaság házából. Elküldtem Mózest, Áront és Mirjámot, hogy vezessenek. Én népem, emlékezz csak! Mit tervezett Bálák, Moáb királya? Mit válaszolt neki Bálám, Beor fia, és mi történt Sittimtől Gilgálig? Akkor megismered az Úr igaz tetteit. Mivel járuljak az Úr elé? Hajlongjak-e a magasságos Isten előtt? Talán égő áldozattal járuljak elébe? Esztendős borjakkal? Talán kedvét leli az Úr a kosok ezreiben, vagy az olajpatakok tízezreiben? Talán első szülöttemet áldozzam bűnömért? Drága gyermekemet vétkes életemért? Isten tegye áldottá az ő igét a mi szívünkben, jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mindenható mennyei édesatyánk, megköszönjük neked, hogy lelkeddel az igén keresztül keresed a mi szívünket. Hozzánk akarsz közel jönni, nem mondtál le rólunk, még ma sem. És bár elküldted a prófétákat, elküldted néped nagy vezetőit, elküldted az Úr Jézus Krisztust is, akit nem becsültünk meg, és minden munkádat, minden szavadat elvetetté tették az eltávolodással, a paráználkodással, a te választottaid, az elkülönítetteid. És most itt állunk 2000 évvel később, és ma újra azért könyörgünk, hogy ismét jöjj közel hozzánk, hogy még mindig hadd tudjuk neked megköszönni, hogy nem mondtál le rólunk. És mert szól az ige hirdetés, mert a te igéd élő és ható, és a te lelked nem lehet megfékezni. A te lelked olyan, amely áthat bennünket, és meg tud érinteni, és ezt köszönjük neked. Köszönjük, hogy ma is keresed a mi szívünket. Köszönjük, hogy azt akarod, úgy akarsz bennünket formálni, hogy értsük már meg végre, hogy kellünk neked. Úgy, ahogyan vagyunk, úgy, ahogyan jövünk, szennyesen, mocskosan, bepiszkítva szívünket, lelkünket, életünket. Így akarod, hogy közel legyünk te hozzád, de ugyanakkor meg akarsz bennünket tisztítani. És köszönjük, hogy ennek a tisztaságnak az Úr Jézus Krisztus lehet az, aki a záloga. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy előttünk mehetett Galileába az Úr Jézus Krisztus. Hogy bárhol legyünk, ő már ott vár bennünket. Így kérünk ma téged, hogy keresd a mi szívünket, mutasd fel igéd által, hogy hol akarsz velünk találkozni életünknek, mely pontján, ahol fáj, vagy ahol még nem fáj eléggé. Kérünk téged, szent lelkedet, küldd el hozzánk, áld meg bennünket, áld meg igére figyelésünket. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istenünk igéjét, Mikaiás próféta könyvéből, a 6. fejezetből, az előbb felolvasott igeversek következő versét, a 8. versből, így szól hozzánk Urunk igéje. Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr. Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben. Foglaljunk helyet. Nem is olyan rég volt, szinte napra pontosan, egy hónappal ezelőtt, hogy az ifjúsági találkozónk témája egyetlen szó volt, és az e köré épített előadások, igei üzenetek hangzottak el, és ez az egyetlen szó, ez, ha még emlékszünk rá, akkor az volt, hogy elég. elég. Akkor, amikor Mikeás próféta könyvének ezt a 6. fejezetéből az első 8 verset elolvastam, és ezáltal készültem a mai igehirdetésre, akkor pontosan ez az egy szó jutott eszembe. Hogy egy olyan helyzettel találkozunk a versek felolvasásán keresztül, ahol az Úristen perben van az ő népével. Egy bírósági tárgyaláson vagyunk, mert az Isten ki tudja mondani most már azt, hogy elég. És ezt az egy szót ezen a néhány igeversen keresztül többféle formában tudjuk boncolgatni, és többféle formában tudjuk feltenni, kimondani, kikiáltani. Szeretem azokat a feladatokat, azokat a gyakorlatokat, amikor egy kisebb csoportban különböző szavakat úgy mondunk ki, hogy annak más és más érzelmi töltetet adunk, mert máshogyan hangzik. Máshogy hangzik akkor, akár az elég, amikor felkiáltással, teljesítő és tűrő képességünk határához érve mondjuk ki ezt, mint egy megállt parancsolva a körülményeknek, a történéseknek. Máshogy hangzik ez, amikor kérdezzük ezt a szót, hogy elége, és máshogy hangzik akkor, amikor olyan csendes megnyugvással tudjuk kimondani. És ennek a háromféle érzelmi töltetnek mind a három verzióját megtaláljuk ebben az ige szakaszban. Mikeás próféta egy a 12 kis próféta közül, aki nem egy városi legény, hogy úgy mondjam, hanem egy vidéki személy. Sőt, az Isten lelke arra indítja, hogy most már azt a paráznaságot, azt a kabzsiságot, aminek ő szemtanúja, fültanúja, amit végig kísér, az a látványos pusztulás, ami a vezetőket illeti, hogy ez ellen most már álljon fel. Lépjen oda, adjon hangot annak a keserűségnek, annak az elégnek, ami most a vezetők között, a vallási vezetők között uralkodik. Hamis prófétálások, zsebretett pénzek, amelyek bűnbocsánatot vagy szebb jövőt ígérnek, olyan hamis és olyan felelőtlen ígéretek hangzanak el, amelyek képesek befolyásolni egy egész népnek az életét, és mindezt talán mondhatjuk így, hogy következmények nélkül teszik. Hamis ígéretek, hamis vezetések, megcsalások, hűtlenségek az Istennel szemben és egymás között. És akkor, amikor mi magunk feltesszük azt a kérdést, hogy nekünk mennyire kell vajon foglalkozni azzal, hogy ma ugyanez megtalálható országunkon, egyházunkon belül, a világ szinten is, mennyire kell nekünk mezei lelkipásztoroknak azzal foglalkozni, ami a nagyban működik, és amire amúgy sincs ráhatásunk, akkor valahol Mikeás úgy jön elénk, hogy ő egy egyszerű mezei kis próféta, besokal, és most már kiáll, és azt mondja, hogy elég volt. És ő fogja meghirdetni. Ő fogja meghirdetni az asszír fenyegetettséget, Isten fenyegető ítéletét, az isteni ítéletet, de ugyanakkor a másik oldalon hirdeti majd a reménységet is. Ami biztos, hogy nem tud szótlan maradni. Nem tud tétlen maradni. Nem tudja úgy nézni azt, ami megy körülötte, ami Isten választott népét szétzilálja. A bűnt, a mocskot, amely eltávolítja az Istentől, nem tudja tovább karbatett kézzel nézni, szótlanul tűrni, és cselekszik. És megérkezünk itt a 6. fejezetben egy bírósági tárgyalásra, hogy egyszerűbben el tudjuk képzelni. Egy olyan perben vagyunk, ahol nem lehet elintézni az eddig tapasztaltakat, az eddig megélteket egy elnyebelnyével. Nem lehet azt mondani, hogy az Úristen azt mondaná, jól van én népem, hűtlenek voltatok, nem baj, kezdjük előről. Sokkal hatalmasabb, sokkal fajsúlyosabb dologról van szó, hiszen az egek, a föld és a tartó oszlopok mind tanúi ennek a bírósági tárgyalásnak, ahol az Isten azt mondja, hogy elég. Most már ő mondja. Ő mondja azt, hogy itt van az én népem, akinek ígéretet tettem egykor Ábrahámon keresztül.
akit egyetlen emberen keresztül hívtam életre, és tettem neki olyan ígéretet, hogy azt mondom, az enyém ma, holnap és mindörökké, és mégis ezt látom. És mégis elindulnak egy olyan úton, és jó nekik abban az útban lenni, jó nekik abban a posványban lenni, hogy mindegy, hogy hol, csak ne az Istenhez közel. Elég, és ezen ott van a felkiáltójel. Elég. És ezen a bírósági tárgyaláson van egy vád, van vádlott, van védő beszéd is, majd el is hangzik kérdések formájában. Mert hát az Isten, amikor besokal és elmondja, hogy itt most már valamit kezdeni kellene ezzel a helyzettel, de nem nekem, hanem nektek. Nektek, akik a közelemben voltatok, akiknek jó volt, akinek volt lehetősége a szabadságra. Most rajtatok a sor, hogy mit kezdtek ezzel a helyzettel. Akkor, amikor tévén keresztül, filmen keresztül látunk egy ilyen bírósági tárgyalást, egy perbeszédet hallhatunk, akkor ha megfigyelitek, akkor azt látjuk, hogy nagyon-nagyon kevés érzelem merül fel egy ilyen jelenetben. Minden oldalról igazságot akarnak bizonyítani, és nincs helye az érzelemnek. Lehet, hogy megbánás van, egyszer-egyszer látjuk ennek a könnyeit, de ott eltűnik az, hogy ki milyen viszonyban áll akár a vádlottal, akár a vádlóval. Hideg és távolság tartó szerepek vannak. És egy olyan közösség és egy olyan légkör teremtődik meg, ahol látszólag csak az igazság szolgáltatás az, és az arra való igény az, ami összetartja az ott lévőket. És amikor elolvassuk ezt, akkor rájövünk, hogy hát az Úristen már megint máshogy gondolkodik. Az ő ítéletében akkor sem tudja mellőzni azt a szeretetet, hogyha ez az ítélet egy fenyegetés, egy nagy hatalom által érkezik, egy eltipró hatalom által érkezik, mert nem tud lemondani a népéről. Akit már egyszer elhívott, elválasztott arról, nem tud lemondani. És megkérdezi az ő népét, hogy hát nem volt elég, akár így is feltehetnénk ezt a kérdést. Nem volt elég az, hogy kihoztalak Egyiptom földjéről? Nem volt elég mindaz, amit tapasztaltatok? Nem volt elég az, hogy megmentettelek már számtalanszor benneteket? Hát gondolkozz, emlékezz, hogy vigasztaló szavakat mondtam nektek, hogy átöleltelek akkor, amikor nagyon mélyen voltatok. Ez sem volt elég. Egy eltávolodott helyzetben vagyunk benne, lehetünk benne mi magunk is, és van benne a nép. Ez az eltávolodás, akár hányszor mondjuk ki, akár hányszor ízlelgetjük, mindig benne van két olyan gondolat, amellyel tudunk azonosulni, amely bennünket is megérinthet, ez pedig az, hogy valahol voltam, és valamitől, valakitől messze kerültem. Eltávolodtam. Ebben az eltávolodásban tehát benne van az, hogy voltam valahol. Mi volt ez a valahol? Izrael népét illetően volt a fogság, a fájdalom, a rabszolgasors, volt a fenyegetettség. Benne volt mindaz, amit egyetlen nép sem szeretne átélni. És most benne van az, hogy valami olyan messzi időben is, fizikai távolságban került és jutott el, ahol nem találja a visszautat. Abban a posványban van, hogy ahol ő meg lett mentve, amiből ő ki lett emelve, most pontosan ugyanazt járja újra és újra végig. Voltam valahol. Talán jó volt. Talán fel sem fogtam, hol vagyok, mert a jó az olyan természetes. A jó az olyan megszokott, hogy hát persze, hát jár nekem, ismerem az Isten nevét, persze, hogy jó nekem ott lenni. Meg sem gondolom, mit jelent az. Majd, amikor eltávolodok. Majd amikor nem hallom a hangot, amikor nem találom a visszautat. Majd amikor pontosan ugyanabba vagyok benne, amiből már egyszer és számtalanszor kiváltott és megmentett. Amikor újra topogok, majd akkor felismerem, hogy miből szakadtam el. Miből szakadtam el. És nem volt ez elég. Nem volt elég az a tapasztalás, az a bizonyítás, hogy mindeddig veletek voltam, veletek harcoltam, hogy értetek küzdöttem. Tudjátok, az Istennel való kapcsolatunkban semmit nem jelent, és ezt vegyétek komolyan, semmit nem jelent az, hogy tudod, hogy Istennek fontos vagy. Mert ha nincs mellé tapasztalásod, akkor az csak annyi lesz, mint amikor átadsz valaki másnak egy képeslapot, hogy fontos vagy nekem. Nem hiszem el, hogy ez lenne a legtöbb, amivel ki tudod fejezni. Bár ez is egy része, de nem ez a legtöbb, amivel ki tudod fejezni. Hogyan válhatna személyessé valakinek az, hogy az Isten számára fontos, ha az életben egyébként soha nem tapasztalta meg azt, hogy milyen fontosnak lenni valaki számára. És nagyon sokszor az életünknek különböző területén nagyon sokszor itt bukunk el, hogy nem tudjuk személyessé tenni azt, amit Isten nekünk mondani akar, amit az Isten értünk tett. Lehet, hogy nemzedékekkel később van itt jelen a nép, mint az egyiptomi fogságban szabadult, a fogságból szabadultak. Lehet, hogy már csak az emlékezés az, ami segít abban, hogy honnan jöttünk, és ugye a zsidók számára ez az egyik kulcsfontosságú, összetartó, összekovácsoló alapanyag az összetartozásuknak, hogy folyamatosan emlékeztetik magukat. De ha nincs tapasztalás, ha nincs meg benne az, hogy mit tett az Isten értem is, akkor az üres szó marad számodra. Üres szó marad az is, hogy szeretlek, az is, hogy fontos vagy, mert mindig ott lesz benne egy imádságon keresztül, hogy Uram, tudom, hogy szeretsz, de. Uram, tudom, hogy fontos vagyok neked, de. Biztos? Tudom, hogy megígérted, hogy velem leszel. De hát holnap olyan fontos eredményt várok. De hát holnap mondják meg, hogy mi a sorsom. Holnap kapom készhez a diagnózisomat. Holnap megyek a válásomra. Biztos? Hát addig kérdezed így, amíg nem tapasztaltad még meg azt, hogy milyen az, amikor az Isten de nélkül van jelen az életedben. Addig kérdezed így, amíg nem tapasztaltad meg azt, hogy szeretlek és pont. Fontos vagy, és pont. És ez mindig csak a te részedről folytatódik tovább. Mindig csak az ember részéről folytatódik tovább. Az Isten nem mondja, hogy szeretlek, ha szeretlek, de. Nem mondja azt, hogy fontos vagy. Nem mondja azt, hogy kiszabadítalak, ha. Azt mondja, hogy kiszabadítalak, mert. Megmentelek, mert. És van egy nagyon-nagyon fontos, mintha egy koncentrikus kört képzelnénk el ezen a tárgyaláson belül. Elindul a nép felől ez a perbeszéd az Isten és a népe között. És akkor most a nép felel. Az Isten felvázolja, hogy mi a probléma. Az Isten felvázolja az emlékeztetés fontosságát. És aztán jön a nép. És mit mond a nép? Hát jó, valahogy akkor tenni kellene ezért. Akkor ki kellene valahogy engesztelni az Istent azért, hogy továbbra is velünk legyen, továbbra is megszabadítson, továbbra is ott legyen. Elég-e? Elég? Már most kérdezzük. Kérdezzük, elég-e az, ha én viszek az Istennek? Ha úgy járulok oda, hogy odaadom az esztendős bárányt, égő áldozatot, kosok ezreit, olajpatakokat, tízezrekben mérve. vagy az első szülöttemet, amit már egyszer megköveteltek? Mit adjak? Adjam oda mindenemet? De még népként gondolkodik. És igen, nagyon sokszor Isten úgy beszél a néppel, hogy egyként beszél vele, de itt az benne a kulcsfontosságú számunkra, hogy még mindig nem vált számukra az Istennel való kapcsolat személyesen igazsággá. Még mindig csak úgy tudnak beszélni kollektíven. Mit vigyünk? Mi az elég neked? Mivel tudunk mi akkor kiengesztelni téged? Mi kell neked belőlünk? És amikor a próféta úgy folytatja tovább, hogy hát ember, akadjál már le erről a témáról. Te vagy a fontos. Ember, megmondta neked. És talán ebben a koncentrikus körben itt érkezünk el középre. Ennek az ige résznek, ennek a 8 versnek a központjához, amikor személyessé válik. Amikor kívülről haladunk befelé, és azt mondjuk, hogy része vagyok egy gyülekezetnek, hát rám is vonatkozik sokszor az, amikor a pap megfed, de amúgy nem, mert nem is voltam itt a múltkor, amikor történt az a valami. Meg hát rám viszont vonatkozik az, amikor meg vagyunk dicsérve, milyen jól adakoztunk, milyen jó perselypénzt küldtünk el. Olyankor rám is vonatkozik, mert egy vagyok a néppel. Közösséget vállalok, de itt tovább megy, és azt mondja te. Te vagy ebben a fontos, személyesen. Te és én az egyén. Az egyén, mert az egyén alkotja a népet. És tudjátok, itt már az elég nyugvó pontra kerül. Itt már a hangsúly lefelé megy. Itt már az hangzik el, hogy elég, ha megtartod. Meg van mondva. Tartsd be a törvényt. Megmondta neked az Isten, hogy mi a jó. Hogy mit kíván tőled. Csak azt, hogy élj a törvény szerint. Törekedj a szeretetre, légy alázatos Isteneddel szemben. Fejezetnek egyébként az a címe, hogy a helyes Isten tisztelet. De olyan jó lenne, hogyha ezt így kicsit tudnánk távlatokból nézni, és mégis közel, mit értek ez alatt, hogy nem az Isten tiszteletet értenénk alatta. Nem a vasárnap 10 órai harangra való hivogatást értenénk alatta. Hanem a helyes Isten tiszteletedet, a személyes Isten tiszteletedet, kapcsolatodat az Istennel. És akkor, mikor ezt elolvassuk, hogy hát ott van előttünk, itt a recept. Mindent össze kell pakolni, ezt ki kell pipálni, azt meg kell valósítani, törekednem kell a szeretetre, a törvényt be kell tartanom. Hát ennyi. Hát előttem van a megoldás. Akkor hadd kérdezzek valamit, miért ültök itt ennyien, ha ilyen könnyű. Nem fogom megszámolni, mert én azt nem tudom így menet közben, de vajon hányan veszünk úrvacsorát? Hát miért vesztek úrvacsorát? Ha ez ennyi, ha itt van előttünk, és ilyen könnyű, akkor miért akarjuk Krisztus bűnbocsátó kegyelmét? Nem azért, mert fordítva ülünk a lovon? Nem azért, mert azt látjuk, hogy akkor lehet helyes Isten kapcsolatom, ha betartom a törvényt. És mivel nem tudom betartani a törvényt, ezért automatikus, hogy nincs jó kapcsolatom Istennel. Ezért automatikus az, hogy akkor az Isten nem tud elfogadni, nem tud szeretni eléggé, mert nem tudok eléggé törekedni a szeretetre. Nem tudom betartani a törvényt, pedig itt van, hogy megmondta, mit kíván tőled. Ez egy fordított gondolkodás még mindig. Mert a helyes irány az lenne, hogy van egy helyes Isten kapcsolatom. Van egy bensőséges kapcsolatom, egy szeretetteljes Isten kapcsolatom. És hogyha megértem én személyesen, hogy mit tett értem az Isten, akkor abból fog fakadni, hogy törekszem a törvény betartására. Amíg a törvény betartása az Istennel való kapcsolatom záloga, addig nem lesz helyes Isten kapcsolatod. Mert lehetetlen. mert nem tudod. Mert jössz ide, meg otthon, meg könyörögsz, meg várod a megbocsátást, mert újra és újra vétkezel. Mert újra és újra elesel. De ha abból a kegyelemből nézed, és személyesen megérted, hogy itt már személyesen neked szól. Személyesen akarja az életedet megváltoztatni. Veled akar beszélni, nem a néppel, hanem benne, veled. Akkor, ha helyes ez a kapcsolat, abból jön az erkölcsi magatartás. Abból jön az imitáció Kriszti, hogy Krisztust akarom utánozni. Abból jön az, hogy olyan akarok lenni, mint ő, hogy szeretni akarok, törekedni akarok. És itt már helye van az akarat szónak. Addig nincs helye, amíg akarom, hogy helyre álljon az Istennel való kapcsolatom. Akarom a törvényt betartani, hogy megváltsam vele ezt a kapcsolatot. Addig ehhez kevés vagy. És nyugodtan, ilyenkor hidd el, hogy kevés vagy. Ne olyankor hidd el, amikor valamit teljesítened kell, és imádkozod, hogy Uram, segíts meg, de hát ehhez kevés vagy. Nem, ahhoz vagy kevés, hogy te helyreállítsd az Istennel való kapcsolatodat a törvényen keresztül. A helyes magatartáson keresztül. Szeretjük magunkat áldozatnak tekinteni. Szeretjük magunkat úgy látni, hogy hát olyan kis szerencsétlenek vagyunk. Hogy olyan rossz nekünk, mert hát ebbe születtünk, meg ilyen a családom, meg ennyi mindent elhordoztam már, mégis itt vagyok, de hát na. És valahogy így belemossuk egy idő után Krisztust is ebbe az áldozat szerepbe. Pedig van egy gyönyörű gondolat, ami a személyes életemben, és bármelyikünk személyes életében is igazságá kell, hogy váljon. Sajnos nem én fogalmaztam meg így, de továbbadom nektek. Hogy ameddig Krisztus is neked egy áldozat, addig az egy tragédia. Hogyha úgy látod őt, mint aki feláldozta az életét, akkor bár egy nemes tett, de az egy dráma. De hogyha úgy látod őt, mint aki önként ajándékba adta az életét, érted? Akkor az a kegyelem. Az a megváltás. És valahol itt hibázik a mi kapcsolatunkban is. Itt hibázik az, hogy nem tudunk eléggé mélyre menni ebbe a személyes kapcsolatba. Itt hibázik az, hogy mi még mindig egy valaminek a részeként tekintjük magunkat. És nem az Isten választott gyermekének. Mit mond itt Mikeáson keresztül a népre vonatkozólag? Hogy Jákobon keresztül fog majd támadni az, az Úr Jézus Krisztus, aki megváltja, aki a reménység, aki a maradéknak, az egész kiválasztott népnek még mindig ott lesz reménységként. És mit mond a jelenlegi népre vonatkozóan? Hogy egy emberen keresztül. Ábrahámon keresztül. Hát rajta keresztül választotta ki az Isten ezt a népet. Ott is hamarabb volt meg a személyes kapcsolat. Ott is hamarabb történt meg az Isten megszólító munkája, szeretete és kegyelme, mint hogy bármi fakadjon abból. Lásd meg, keresd meg nyugodtan az életednek azokat a pontjait, ahol úgy meg tudod magadat vállon veregetni, hogy ez most jó. Hogy én ezzel jót tettem, mert annak helye van. De nem azért tettél jót, mert te ügyes vagy, hanem mert dolgozik. Hanem mert ott már benne van az Úristennek a munkája. Ott már Krisztus valamit eszközként használ rajtad keresztül. De ehhez meg kell tudni látni azt, hogy kívülről el kell tudnom jutni befelé. Hogy a körülményeimet örökké nem hibáztathatom. Hogy azt, hogy hova kerültem, miben vagyok, örökké nem hibáztathatom. De ha a gyökértől, ha a mélyről, ha a kettőnk kapcsolatából kezdem el szemlélni a világot, és a közösséget, és így haladok kifelé, akkor teljesen mást látok. Akkor teljesen mást fogok látni a próbatételeimben, mert elég. Mert Krisztus elég. Mert Krisztus bennem elég. És tudjátok, nyugodtan lehet ezt hangsúlyozni magunk számára, hogy megmondta az Isten. Ezért van az, amikor elmondja sok ember, nagyon sokszor találkozom ilyennel, hogy hát én azt gondoltam, hogy kereszténynek lenni a világ legkönnyebb dolga. Hiszek, keresztény vagyok. Elolvastam a Bibliát egyszer, kétszer. Hát még úgy fel is fogtam, és rájöttem, hogy nem értem. Hogyan lehetne érteni, és pont ezen gondolkoztam, hogy hogyan lehetne ezt érteni, hogyha csak végigolvasod, ha csak így lineárisan, elejétől a végéig végigolvasod, és találkozol benne egy csomó mindennel. Csomó mindennel. Tragédiával, szabadítástörténettel, vérengzéssel, parancsolatokkal, törvénnyel. És aztán majd valamikor Krisztussal. Sokkal kevesebb fejezet van szegénynek számva az egész Szentírásban, mint az összes öldöklésnek. Nem tudod érteni addig, amíg nem onnan kezded. Amíg nem onnan kezded, hogy ő mit is tett, értem? Addig a törvény betű lesz. Addig a törvény parancs lesz, aminek nem tudsz eleget tenni. És amikor Mózes megkapta ezt a kőtáblát, ami rajta van a 10 parancsolat, amikor elhangzik a nép felé az, hogy hogyan kell helyesen Isten kapcsolatot és ember kapcsolatot ápolni, akkor is ott sokkal hamarabb történik meg az Isten megszólítása. Szeretlek, ebből a szeretetből fakad a törvény, és hogyha megérted, hogy szeretlek, akkor be akarod tölteni. Akkor be akarod tartani. De ha azért kell neked, hogy kivívd vele a szeretetemet, az nem fog menni. Vajon melyik részen jár a mi életünk? Azt mondja-e nekünk Isten, hogy elég? Ott, ahol vagy, most már nem menj tovább? Vagy arra akar emlékeztetni, hogy mi az, amit már eddig is megtett érted, hogy fel akarja hívni a figyelmedet, hogy nem veszed észre, hogy mindeddig. Hogy itt voltam, hogy mennyi mindent tettem már érted, kit küldtem érted. Vagy pedig ott jársz, hogy elég. Elég Krisztus. Abban, amiben vagyok. Ahhoz, ami előtt állok. Annak, aki vagyok. Amen. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, olyan nehéz nekünk gyakorolni az irgalmasságot. Olyan nehéz nekünk gyakorolni a szeretetet. Nehéz nekünk gyakorolni a törvényt, akármely pontját is tekintsük. Mert emberek vagyunk, és sokszor fájdalommal, sokszor düvel megtöltve mondjuk azt neked, hogy nem megy, hogy nem tudok tovább menni. Emelj fel. Megvalljuk te előtted, Urunk, azt, hogy sokszor csak azért is emberek vagyunk. Sokszor dacból mondjuk azt, hogy ha ő így viselkedett velem, én is így fogok. Ahelyett, hogy visszabújnánk oda a te öledbe, oda kuporodnánk, és megkérdeznénk, hogy itt vagyok, maradhatok? Hiszen te soha el nem akarsz bennünket lökni magadtól. Hiszen a legnagyobb szeretetet mutattad felénk akkor, amikor Krisztust elküldted értünk, és ő önként adta életét miértünk. Nincs ilyen szeretet emberi értelemben. És talán ezért nem is megy nekünk a másik embernek a szeretése teljes szívből, lélekből. Mert akár mennyire vágynánk így szeretni, ahogy te szeretsz bennünket, nekünk nem megy. És köszönjük neked, Urunk, hogy mi erre képtelenek vagyunk. Mert mindig arra az alázatra int bennünket, hogy pontosan ebből az érdemtelenségből fakadóan te viszont elfogadsz. Te viszont Krisztuson keresztül odafogadsz magadhoz, és nekünk nem kell már menekülni akarni. Hogy már ne akarjunk eltávolodni, már ne akarjunk benne lenni ott, abban az állapotban, ami tőled eltaszít, hogy a saját mocskunk, a saját szennyünk, a saját vétkünk már ne akarjon uralkodni felettünk, mert ez a kegyelem már megmosott bennünket, a Krisztus vére már tisztára mosott minket. Add nekünk, Urunk, hogy minél közelebbi lehessen ez a kapcsolat veled. Hogy minél inkább úgy tudjunk szeretni téged, úgy tudjunk látni téged, mint aki úgy fogadsz bennünket, ahogyan vagyunk. Olyan megnyugtató ez. És bármiben is legyünk, bármilyen terhet hordozzunk, bármilyen betegségben legyünk, vagy bizonytalanságban, vagy az életünk bármely válságos időszakában legyünk, akkor is hozhatjuk magunkkal minden nyomorunkat, és nem kell megkérdeznünk, hogy de vajon velünk maradsz-e, vajon átsegítesz-e ezen is, hanem egyszerűen arra kérünk téged, hogy munkáld a mi lelkünkben és életünkben azt, hogy tudjuk, hogy mindezek ellenére is itt vagy velünk. Mert elég a te kegyelmed nekünk. Urunk, hozzuk eléd a gyászoló testvéreket, az emlékező testvéreket. Hozzuk eléd azokat, akiknek ketté törte a halál az életét, akik nem erre számítottak, akik most majd a következő héten is úgy fognak talán frissen, talán még mindig be nem gyógyult lélekkel megállni majd, akár az Isten tiszteleti alkalmon, akár a temetőkben, hogy nem értik a te tettedet. A megannyi miértekre nekik nincs még válaszuk. Öleld őket még szorosabban, szeresd őket még mélyebben, Urunk, az ő és a mi emberi életünkhöz képest még mélyebben. És hozzuk eléd azokat a betegeket, akik reménykedve várják a holnapot, a gyógyulást, akik reménykedve várják az élet folytatását itt, vagy azokat a betegeket, akik már oda-átra vágyakoznak. Töltsd el lelkeddel őket, vigasztald őket szereteteddel, őrizd őket, Urunk, a Krisztus Jézus napjára. Legyen áldott a te nagy neved, legyen áldott a te hatalmas neved. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen.